Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smartex megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Köszöntöm a vonalban Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a hallgatókat!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
Vártnak megfelelően pozitív tartományban, bár a forgalom egyelőre alacsony, éppen most haladta meg a 100 millió forintot, a Bux Index 0,56%-os pluszban van 65.487 ponton. A legnagyobb emelkedést a tegnap komolyabb csökkenést elszenvedett Richter árfolyama mutatja, 1,33%-kal került feljebb a tegnapi záróárhoz képest 8.765 forint. Az OTP-nél 0,5%-os emelkedést látunk, 17.140 forint az árfolyama, a MOL 0,27%-kal 2.988 forint, amíg a Magyar Telekom 0,21%-kal 940 forintra emelkedett.
Hol jár most a forint a főbb devizákhoz viszonyítva?
A délutáni MNB kamatdöntő ülés előtt némi forintgyengülés látszik, az euró árfolyama 394,84, tehát közelíti a 3,95-ös ellenállást, a dollár forint pedig közelít a 371-es szinthez.
Köszönjük szépen a friss információkat Varga Zoltánnak, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Nemzetközi Valuta Alap világgazdasági kilátások című kutatása szerint lassulhat idén a fejlett gazdaságok növekedése. Ez egyben azzal jár, hogy növekedhet a gazdag és a szegény országok közötti szakadék. A Kopint Tárki ügyvezető igazgatója szerint nem csak az országok között, hanem az egyes országokban is mélyülhetnek a gazdasági különbségek. Az IMF egyébként idén 3,2%-os gazdasági növekedést vár globálisan. Sipos Ildikó készített interjút Nagy Katalinnal, a Kopint ügyvezetőjével.
Az IMF egy icipicit feljavította a korábbi várakozásait, de azért azt is látni kell, hogy ez sem egy igazán robusztus növekedés, és számos olyan pont van a világgazdaságban, ami hát lefelé mutató kockázat. Egyrészt a fejlett országok gazdasága az nagyon lassú ütemben növekszik. Ugye itt a jelentés egy 1,7%-os növekedéssel számol a fejlett gazdaságok szempontjából, és egy 4,2%-os növekedéssel a feltörekvő országok szempontjából. Most amit még az előrejelzések mutatnak, az az, hogy a fejlett gazdaságok tekintetében ez a növekedési ütem a továbbiakban sem fog jelentősen gyorsulni, viszont a feltörekvő gazdaságok vonatkozásában egy enyhe lassulás tapasztalható, aminek az egyik fő oka az, hogy a kínai gazdaság elkezdett lassulni, és ugye a kínai növekedés azért nagyban befolyásolja a fejlett országoknak is a piaci lehetőségeit, illetőleg egyáltalán az egész világgazdaság fejlődését. Ugye Oroszország esetében, hát az orosz-ukrán háború azért mély nyomokat hagy a gazdaságon, tehát csomó ilyen tényező van, ami azért lefelé mutat. Egy másik bizonytalansági tényező az, hogy mi lesz az inflációval. Ugye a nyersanyag árrobbanások után megindult egy dezinflációs folyamat. Ugye a magas infláció az nagyon magas kamatszínvonalat hozott magával. A jegybankok viszont tavaly is, de még idén is elég óvatosnak tűnnek. Azért, ha szétnézünk az Európai Unió országaiba, akkor mindenütt érzékelhető, hogy az elszenvedett reáljövedelem csökkenéseket a munkavállalók kompenzálni akarják, és mindenütt nagyon erős a bérnyomás, ami azt jelenti, hogy az inflációnak van egy utánpótlása.
Ugyanakkor az IMF azt is megállapítja, hogy a globális növekedés lassulásának olyan negatív hatásai is lesznek, amelyek a társadalomban jelennek meg. Ilyen például az, hogy nőni fog a gazdagabb és a szegényebb országok közötti jövedelemkülönbség. Tartós lehet az, hogy elindul egy ilyen negatív pályán a világ?
Azt hiszem, hogy ez könnyen elképzelhető, mert ugye ha feltörekvő országok, ahol azért mégiscsak a szegényebb rétegek nagyobb tömegben élnek, ha azok esetében lassul a növekedés, ha a fejlett gazdaságoknak a felvevő piaci kapacitása csökken, akkor ez mind abba az irányba vezet, hogy a szegényebb országok helyzete nehezebbé válik. Másik probléma az, hogy nem csak országok közötti leszakadás, hanem szerintem az országokon belüli leszakadás a szegényebb rétegeknek is megfigyelhető lesz. Például Németországban rendszeresen jelenik meg egy a szegények helyzetéről szóló jelentés, ami azért szintén mutatja, hogy a leszakadó jövedelemmel rendelkező embereknek az aránya növekedést mutat.
Nagy Katalint, a Kopint Tárki ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megerősítette Budapest adósság kötelezettségeinek befektetési ajánlói kibocsátási osztályzatát a Moody's. Ez azt jelenti, hogy a magyar főváros besorolásának kilátása változatlanul stabil, mondta az Inforádiónak az Erste Bank elemzője Nagy János. A riporter Sipos Édikó.
A Moody's, hogy ahhoz szoktunk hozzá alapvetően, hogy országok gazdaságát, azoknak az adósságbesorolását minősíti, ugyanakkor ezt megteszik régiókra, illetve különböző önkormányzatokra is, és ezúttal a fővárosi önkormányzat kapott egy ilyen értékelést, és a korábbiaknak megfelelő BAA3 szintű kibocsátói osztályzatot kapta stabil kilátások mellett a magyar főváros. Ez megegyezik a korábbival, és ez egy befektetési ajánlású kategória.
Rendszeresen történik ilyen jellegű felülvizsgálat az európai nagyvárosok között, vagy akár a világ a térség nagyvárosai között?
Meglehetősen széleskörű a régiókra, illetve az önkormányzatokra vonatkozó Moody's értékelés, és amit el lehet mondani, hogy például Prága besorolása az lényegesen jobb, mint a magyar fővárosi. Ugyanakkor Barcelona már csak 2 besorolásra található a magyar fővárostól. Környezetünkből, itt a tágabban vett környezetünkből azt gondolom, hogy Velence mehető ki, amely hasonló, Budapesthez hasonló BAA3-as kategóriában található, és lényegesen rosszabb ennél a háború sújtotta Kijev besorolása.
Nagy Jánost, az Erste Bank elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az orosz-ukrán háború árnyékában egyre jobban felértékelődnek az alternatív energiaforrások, így az Egyesült Államokból származó cseh folyósított földgáz, az LNG is. Várkonyi Gyula kérdezte Papp Gábort, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját.
Amint kitört az orosz-ukrán háború ugye 2022. februárjában, azóta megfigyelte egy olyan kettős tendencia, hogy az orosz gáz mennyisége egyre csökken az európai importban, míg az LNG, az amerikai LNG mértéke pedig nő. Ennek ugye alapvetően, hogyha megnézzük az arányait, az a fő egyik magyarázata, hogy csak az Amerikai Egyesült Államok területén érhető el akkora mennyiségű gáz, amiből ez a hát 2 év alatt kb. Nagyságrendileg 100 milliárd köbméteres deficit az finanszírozható, illetve kipótolható. Az Amerikai Egyesült Államokban alapvetően ugye a mexikói öbölből érkezik az LNG, az Egyesült Államok képes arra, hogy ezt a palagázt nagy mennyiségben kitermelje. Az orosz gázhoz képest az amerikai LNG nagyjából 60%-kal drágább.
Milyen a minősége az amerikai LNG-nek?
A minőség az igazándiból nem meghatározóan különböző, hiszen mind a kettőnél földgázról beszélhetünk, ugye a nagy része 80-90% a metán. A különbség, amiért palagáznak hívjuk, az inkább magából ugye a kitermelésnek a módjából fakad. Erről 2 dolgot érdemes megemlíteni, egyrészt a hidraulikus repesztés, másrészt pedig ugye a horizontális fúrás. Ezek voltak azok a technológiai fejlesztések, amikkel a palagáz nagy mennyiség kitermelhetővé vált. A horizontális fúrásnál az alap technológia az ugye az, hogy lefúrunk X mélyre, és onnan termeljük ki, ami ott a környéken van gáz. Azonban ugye ez a fajta új technológiai újítás lehetővé tette azt, hogy az adott mélységben, ami akár ugye manapság már több kilométer, ilyen 2-3 kilométer is lehet, a fej az lényegében így elfordul, és onnantól kezdve párhuzamosan halad a rétegek között, és ugye így sokkal nagyobb mennyiségű gázt lehet elérni, és itt jön be a képbe ugye a másik technológiai újítás, a hidraulikus repesztés. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy nagy nyomáson fecskendeznek be oda a kőzetrétegbe egyfajta elegyét a víznek, homoknak és egyéb anyagoknak, amik ugye így lényegében megrepesztik a palakőzetet, és így a gáz azonokon a kis pórusokon ki tud szabadulni, és el tud indulni ugye fölfelé. Ezt, hogyha a hallgatók láttak ilyet mesében, vagy hallottak ilyen történet, egy kicsit úgy lehet így reprezentálni, vagy mindennapibbá tenni idézőjelben, mint hogyha dinamittal pecázna az ember, ahol ugye a víz a kőzetréteg, és szegény felúszó halak pedig a gázmolekulák, amik ugye a repesztésnek köszönhetően ki tudnak szabadulni a rétegből és feljönnek.
Mekkora tartalék van ebből az energiahordozóból, és ez el tudja ellátni Európát akár hosszú távon is?
Ahogy fejlődnek a különböző technológiák, úgy megfigyelhető, hogy egyre újabb tartalékokat fedezünk föl. Az USA évről évre a gázkitermelése az folyamatosan rekordot dönt. Ugye 2023-ban vált a világ első számú LNG exportőrévé Katar és Ausztrália után, és csak most annyi új infrastruktúra kiépítés van folyamatban, ami a tervek szerint 2030-ra nagyjából megduplázza az amerikai LNG export kapacitást. Uniós szinten a fogadó kapacitások ugye szintén növekvő trendet mutatnak, valamint ugye érdemes azt az ilyen strukturális trendet is megemlíteni, hogy a gázfogyasztás, illetve az áramfogyasztás is folyamatosan csökkenő tendenciát mutat jelenleg, ami pedig ugye a gázigényünk alacsonyabb mértékéhez vezet.
Pap Gábort, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Indul az az inkubátor program, amely hátrányos helyzetű fiatalok tartós elhelyezkedését támogatja, csak nem 1,7 milliárd forintos keretösszeggel. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt.
Nagyon sokan vannak a regiszterben úgy, hogy nincs szakképzettsége, 25 év alatti és egyéb gondjaik vannak. Ugye az ő elhelyezkedésük nagyon nehéz. Segítség nélkülük nem képesek a munkaerőpiacon megjelenni sem, és tartósan megmaradni. Ez a program tulajdonképpen azt fogja segíteni, hogy az ilyen munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévő emberek találjanak először is egy munkáltatót, aki hajlandó őt foglalkoztatni, és esetleg ugye a munkakipróbálási idő után, ami egy 3 hónapos időszak, utána esetleg tartósan is meg tudjon ragadni azon a munkahelyen.
Hogyan segít ebben ez a program?
Többféle segítségünk is van. Hát ha a munkavállaló részéről vizsgálódunk, akkor azt tudom mondani, hogy bérének egy igen jelentős részét a munkáltató helyett átvállaljuk. Ez akár a 100%-a is lehet egy 6 órás munkaviszony esetében. Ez 200 ezer forintot jelent egyébként ténylegesen, ugye a minimálbérhez igazítva. Ezen kívül mentorálási programban is segítünk, tehát magyarul 5 főnként, 5 munkavállalónként a munkáltató egy embert mentori pozíció jobban működtetett, ami azt jelenti, hogy nem csak a konkrétan a munka betanításában, hanem az egyéb kompetencia vizsgálat felmérésben és minden egyébben is segíthet ugye azoknak a munkavállalóknak, akik évek alatt ugye nem szereztek munkatapasztalatot, vagy nagyon régen szereztek. Tehát ugye itt ennek a programnak pontosan az a lényege, hogy itt nem olyan emberek fognak a munkaerőpiacra lépni, akik átmenetileg voltak távol rövid időre, hanem akiknek egyéb segítségre is szükségük van. Tehát a munkáltatókat is támogatjuk bértámogatással és a mentoroknak kifizetett jövedelem 50%-ával, úgyhogy ez mindenképpen megéri munkáltatói oldalról és munkavállalói oldalról, pedig ugye amellett, hogy bértámogatást adunk, amellett még egy havi szintű, nagyjából 50-60 ezer forintos nevezett megélhetési támogatással is segítjük őket.
Comba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
7 perc múlva lesz 9:30. A Hungarian Wine Summit az év legnagyobb nemzetközi borszakmai találkozója, fő célja pedig a magyar borászok termékeinek eljuttatása Európán kívülre, Észak-Amerikába és Ázsiába. A magyar bor exportjának lehetőségeiről és a hazai bortermesztés helyzetéről Várkonyi Gyula készített összeállítást.
Vasárnap kezdődött Magyarország legnagyobb nemzetközi borszakmai találkozója. Ennek jelentőségéről és céljairól Rókus Falvi Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos nyilatkozott az Inforádiónak.
100 olyan véleményformáló Master of Fine, Master Sommelier, influencer, buyerek, akik a világban értelmezni tudják, eladni tudják a magyar borokat, és az általunk detektált 5 olyan kutatási alapon működő célpiacról, az elsődleges, illetve kicsit szélesebb másodlagos piacokról hívtuk ezeket a szakembereket, akikhez a masterclassok alatt, 9 ilyen masterclassot hétfői napon, a B2B találkozókra elhoztuk azokat a körülbelül több mint 100 magyar borászatot, akik a legfontosabb export lehetőségekkel rendelkeznek, és mintegy 400 különböző tételt, különböző fajta borokat kóstoltak meg a testing zone-ban a résztvevők, és nyilván azokkal tudunk együtt dolgozni, akik az exportpiacon már valamilyen szinten megjelentek. A mi feladatunk az, hogy ezeket a magyar borokat minél értékesebben el tudjuk adni a világban a megfelelő piacainkon, és ezen dolgozunk.
Az új világi borok elárasztják az európai piacot, amelyek nehezítik a hazai borok külföldi értékesítését.
Ez ma egy érdekes színfolt a világban. Az esélyeink jók, csak strukturáltan tudva, hogy mit szeretnénk elérni, annak megfelelően kell dolgoznunk. Tehát a magyar borok versenyképesek, láthatóvá tudunk válni, meg kell találni azokat a hatékony módokat, és koncentráltan a célpiacainkat úgy fogunk tudni értékesíteni. Ma már a boreladás nem feltétlen csak az importőrökön, a disztribútorokon keresztül működik. Ázsiában is, meg az amerikai piacon is észrevehető, hogy az influencerek, az online világ átvette ilyen szempontból az értékesítési feladatokat.
Az elmúlt 30 év legnagyobb problémája azonban az, hogy a szőlő hazai felvásárlási ára nagyon alacsony maradt, így sokan felhagynak a termesztésével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat ismét.
Hogyan alakul az irány a budapesti értéktőzsdén?
Továbbra is a pozitív tartományban mozog a Bux Index, bár az előző bejelentkezés volt egy picit csökkent az emelkedés. 65.351 pontnál járunk, ez 0,35%-os plusz jelent. A MOL a tegnapi záró árfolyamára esett vissza 2980 forintra, a Richter mutatja továbbra is a legnagyobb emelkedést, közel 1%-kal került feljebb 8735 forintra. Az OTP esetében 0,23%-os emelkedést látni, 17.095 forint, a Magyar Telekom pedig 0,21%-kal emelkedett 940 forintra. Tehát egy picit visszább jöttünk, viszont Nyugat-Európában 1% körüli, megközelítőleg 1%-os pluszokat látunk.
A piac a jegybank kamat döntőülésének eredményére vár. Ebben a hangulatban hol tart most a forint a főbb devizákhoz viszonyítva?
Picit vissza tudott korrigálni a forint, tehát erősödni tudott az elmúlt fél órában, 394,40 az euró árfolyama, a dollári pedig 369,78.
Köszönjük szépen a friss információkat Varga Zoltánnak, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjének.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások, egyszerű automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.